Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Boldog Dalma médiakutató, a Budapesti Gazdasági Tudományegyetem kommunikációs tanszékének az adjunktusa a vendégem. Csernobil kapcsán beszélgetünk, amiről könyvet írt Dalma, illetve ennek a média beli megjelenéséről a kádárkorszakban. Az előző blogban többször említetted és utaltál rá, hogy azért a Kádár korszaknak, de azért picit nézhetünk 56 elé is, ugye több szakasza volt, máshogy fogta fel a saját működését tulajdonképpen, vagy máshogy várták el a működést a sajtótól az egyes évtizedekben. Hogyan tudnánk jellemezni az egyes szakaszokat, vagy fordulópontokat? Mi volt itt a fő különbség? Ugye 86, amiről mi beszélünk, az már a legvége.
Az már a legvége, az már az én értelmezésemben az már az utolsó szakasz, az már egy nagyon nyitott ahhoz képest, ahonnan indulunk. Én itt a könyvben tettem egy javaslatot arra, hogy hogyan lehetne egy kicsit korszakolni ezt a Kádár rendszert, mert hogy én azt látom, hogy egy-egy szakirodalmi érvelés alapján ez olyan nagyon homogénnek tűnik, hogy persze szovjet kommunista típusú, persze állami monopólium van mindvégig a lapalapításban, az újságíróképzésben, az erőforrások elosztásában, a frekvencia kiosztásban, tehát nagyon sok mindenben az államnak ugye ott van az nagyon erős jelenléte, az, hogy van egy ilyen húz meg, erez meg logika, egy büntetés, szankcionálás, hol erősebb, hol gyengébb, és hogy nyilván ez egy nem demokratikus működésű médiarendszer. De én azt találtam a kutatásom során, hogy alapvetően azért persze homogén, bizonyos tekintetben az intézményrendszerek nem változnak, sokszor a vezetőik sem változnak évtizedeken keresztül, tehát vannak fix pontok, de ezen belül az, hogy hogyan irányítjuk a médiát, igazából, hogy mi a fontos ebben a médiairányítási folyamatban, hova teszem a fókuszt, hogy mire figyelek, inkább a közönségre, vagy inkább a médiára, amit eszközként használok, propaganda célok terjesztésére, vagy meggyőzésre, befolyásolásra, azért az időről időre változik. És hogyha így nézzük ezt a 30 éves időszakot, akkor legalább 6 olyan időszak van, ami változást jelent a korábbiakhoz képest.
Mielőtt ebbe belemegyünk, ezek mérföldkövekhez kötődőek? Tehát ez történt? Tehát, hogyha
alapvetően van, úgy határoztam meg ezeket a korszakokat, hogy vagy egy politikai határozathoz, vagy egy eseményhez kötődően, de mindmégig figyeltem arra, hogy hogyan alakul a kül- és belpolitika. Mert ugye nagyon fontos az, hogy Kádár János, ugye amikor hatalomra került, és hát nagyon erőskező rendteremtés kellett ahhoz, hogy megszilárdítsa az ő politikai hatalmát, a párt legitimációt, ugye az 56-os forradalmat követően. Utána, ugye a 60-as évek elejétől kezdve mutat egyfajta irányváltás az ő politikája, és hát ugye mi lesz itt a hangsúlyos? Az életszínvonal emelése, és az új gazdasági mechanizmus meghirdetés, ugye 1968-ban lép életbe, aki nem mondott kompromisszum, tegyük hozzá, tehát hogy azért
kölcsönös.
Így van, és akkor nem, bizonyos kérdésekben nem vitázunk.
Nem,
legalábbis nyilvánosan nem vitázunk, de azért ott van a magánélet, idővel már a szabadidős tevékenységek, a maszekolás, a szubkultúrák megjelenése, különféle szabadidős eltöltési szokások, és így tovább. De hogy én azt látom, hogy így a 60-as évektől kezdve Kádárnak ez a külpolitikai nyitás, ez egy nagyon fontos eszköze volt, és mindvégig az maradt, akárhogy is alakul a Szovjetunióval kapcsolatos viszonyrendszer, mert nyilván azért, mikor Brezsnyev kerül hatalomra, akkor más a reláció a két állam között, meg nyilván Gorbacsovval is más lesz. Szóval, hogy Kádárnak mindig fontos ez a külpolitikai nyitás, és azt látjuk az MSZNP kongresszusi határozatokat tekintve, a külpolitikai stratégia alakulását tekintve, hogy egyre inkább nyugat felé nyitunk. Hát miért? Mert ugye a tőke, a tudás, az infrastruktúra alapvetően onnan jött. Tehát a Szovjetuniónak már nagyon korán ellátási nehézségei voltak, tehát vannak erre korai dokumentumok, hogy már a 60-as években gondot okoz a nyersanyagszállítás, a termény, a gabona, bármiféle a partner államok számára. Mi meg ugye nagyon szerettük volna az életszínvonalpolitikát életben tartani, ha élhetek ilyen hasonlattal, és hát kellett hozzá pénz. És honnan jött a pénz alapvetően? Nyugatról. Tehát, hogy egy idő után én azt látom, hogy Kádárnak létkérdése volt az, hogy most nyitunk nyugat felé.
Finanszírozat tudna ezt az egészet.
Így van, csak ugye ez egy olyan esetünkben jó lavinát indított el, esetében kevésbé, hogy minél inkább nyitok nyugat felé, annál inkább áramlik be a szellemi tőke, a tudás, a mindenféle ideológiák, vagy egyszerűen a tárgyi kultúra, a mozifilmek, a farmer nadrág, a könyvek, a színdarabok, bármire gondolunk. Tehát, hogy egy idő után már nem lehetett ezt a kaput bezárni. Az embereknek volt közvetlen tapasztalata is, ugye az utazási kedvezmények később megjelennek, az útlevél rendelettel, meg a turizmus felélénkülése, hogy ez is egy fontos stratégia volt ebben, hogy abban is ugye a pénz és a tőkeforgalom miatt kellett. Tehát, hogy egy idő után már én azt látom, hogy az ideológia és a tényleges praxis között egyre nagyobb lesz a szakadék. Mert mondhatjuk mi, hogy ez a legvidámabb barak és a legcsodálatosabb ország a keleti blokkon belül, de az emberek megtalálkoztak már a nyugati termékekkel, a nyugati...
Begyűrűzött,
így van. És a 80-as évekre ez ugye kicsúcsosodott, már a bizalomvesztés is megjelenik a párt politikáját illetően. 80-as évek közepére ugye visszaesik, és a végére teljesen ugye minimálisra csökken a pártba vetett bizalma az embereknek, és hát nyilván ezért is, mert hogy a retorikai szinten, ugye amit említettünk, a Szovjetunió felé lojálisnak kellett lenni, tehát nem mondhattunk mást politikailag, meg a tényleges gyakorlat, hogy mi történik itt, az már nem egyezett egymással.
Tehát a Szovjetunió működése az tulajdonképpen végig tabu volt, vagy egészen nagyon hosszan tabu volt.
Ezt nem lehetett kritikával illetni.
Tehát amikor azt mondtad, hogy vannak fix szereplők, meg fix működések, akkor én arra gondoltam, és vannak tabu témák, amik igen, végig persze, tulajdonképpen kritizálhatatlanok maradtak. A Szovjetunió ez valószínűleg ilyen.
Igen, abszolút. Mondjuk és ezért nehéz kérdés Csernobil is, igen, igen.
Csernobil, és ide térjünk, igen, vissza, ahol ugye van egy olyan vonulat, hogy a szovjet technológia, vagy csúcs technológia, annak a újszerűsége, vagy lépés előnye az amerikaihoz képest, ez mindig egy vita volt, és ez a propaganda üzenet, most direkt ezt a szót használom, ez ugye nagyon nyilvánvalóan megsérült ezzel az eseménnyel.
Abszolút. Pláne, hogy vannak erre források, hogy a csernobili atomerőművet, amikor építették, ugye 4 reaktor készült el, és az 5. még építették, amikor a katasztrófa történt. Mikor már az első 2 átadták, megjelent egy kritikus hangvételű cikk a helyi egyik napilapban, hogy itt azért komoly problémák vannak, nagyon erőltetett, valószínűleg pontosan ezért az erőltetett versenyhelyzet miatt is lehetett ez, hogy erőltetett az építés, nem átgondolt a konstrukció, ott a cikkírója felvetette azt is, hogy hát itt még talán nagyobb probléma is lehet, mint hogy most aktuálisan rossz döntéseket hoznak, tehát a működésben majd lesz probléma, hogy nem megfelelő a kivitelezés, hogy itt nincsen igazából szakmai szupervízió az építések.
Hát ez nyilván nem a Pravdában jelent meg, hanem mondott, hogy egy helyi valamiben.
Igen, egy ilyen helyi ukrán.
És utólag lett érdekes.
Utólag lett érdekes, ahogy ugye megtörtént a katasztrófa, be is hívták az összes példányt, a helyi könyvtárakból is eltűntek ezek a lapok, sőt a magyar pártvezetés is azonnal kért egy magyar fordítást a nagykövettől, úgyhogy azért itt persze kifelé soha nem mondjuk azt, hogy itt valami probléma van, ez egy jól működő gazdaság, jól működő technológia, befelé meg ugye sokszor a hibás döntések miatt azért ez nem úgy működik, ahogy kellene.
A hazai vonatkozásban is mondtad, hogy ugye azt mondtad, hogy nem a Népszabadságba tárgyalták a legnagyobb terjedelembe, de beszéljünk picit erről, és a könyvedben is egy hangsúlyos rész, hogy hol milyen mélységében lehetett ezt tárgyalni, és sajnos nem tudom felidézni azt a szaklapot, ami kifejezetten ilyen műszaki mérnököknek
szól. Jövőmérnöke volt
ez. A jövőmérnökében hosszan tárgyalták, máshol egyet, hogy hol mennyit engedtek ebből, nem kell taxatíve felsorolni, csak hogy műfajilag hogyan képzeljük ezt el.
Igen, de azt látjuk, hogy a napilapok, amik ugye nyilván politikailag jobban elkötelezettek voltak, ők azért nagyon szűkszavon tájékoztattak, és nagyon hasonló cikkeket közöltek, de tulajdonképpen egy ilyen gyakorlat volt. MTI kiadta az aktuálist, ugye a műszaki tanács meg a válságstáb aktuális jelentései alapján, és ezt így úgy átfogalmazva közölték, hol a címlapon, hol a 3., 4., 11. oldalon, ugye ez laptól függően alakult.
De sehol sem címlap.
Nem, igen. És ugye ez is érdekes, hogy hogyan fogalmazunk. Ugye kríziskezelésből tudjuk, hogy nem mindegy, hogy én azt mondom, hogy baleset történt, atomerőmű katasztrófa történt, vagy szerencsétlenség történt. Ugye ezzel is voltak itt problémák az első napokban, hogy hogyan keretezték ezt a történést, mert ugye nyilván
sajnálatos
az ember... Sajnálatos esemény, igen, meg műszaki probléma, meg erőmű, meg reaktor, tehát hogy itt azért voltak fogalmi pontatlanságok, és ez a fogalmi pontatlanság egyébként meg is marad, amikor a mértékegységekről kell valamit mondani, hogy mennyi az annyi, és abszolút tizenvalahányféle szakkifejezést számoltam össze, hogy a becquereltől kezdve, a minigray-től kezdve minden előfordult, tehát egyiket se értette az átlag olvasó, hogy miről van szó. Na de visszatérve a kérdésedre, hogy a napilapok nyilván nem kaptak erre mozgásteret, nem is kaphattak. A gyors, rövid hírciklusú rádió ugye megengedhette azt magának, hogy beteszolja. Hát ott folyamatosan az az első órákban ez elhangzott, és azt tegyük hozzá, hogy a rendszer működését nagyon jól példázza, hogy amikor a Bedő beengedte ezt a letiltott hírt, milyen következményekkel járt, hát ő prémium megvonást kapott, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy megkapta a fizetését, valószínűleg volt egy szóbeli ledorgálás, de hogy nem vállalhatott plusz munkát néhány héten keresztül, tehát hogy azért nem volt egy ilyen nagy érvágás sem szakmailag, sem anyagilag, sem egzisztenciálisan.
De egy morális tehát, megdicsülés járt vele talán.
Utólag, igen, egyébként utólag ő azt mondja, hogy akkor nem annyira érezte magát szuperhősnek ebben a témában. Utólag én azt gondolom, hogy ezért nagy dolgot tett, tehát hogy fontos volt ez a rádióhallgatók számára. Szóval, hogy ott azért ez így mehetett, az első néhány hétben nem, de aztán megjött a 168 óra, ami ugye egy szombat délután jelentkező report magazin, és ott már elkezdtek ezzel foglalkozni május 10-én és május 17-én. Na ott ez a gyönyörű professzionális újságírás, tehát amit tudtak, utána mentek, különféle témákat hoztak be ezzel kapcsolatban, turizmus, gazdaság, a moszkvai nagykövet nagyon sokszor bejelentkezett, vagy őt
kérdezték. Releváns kérdéseket tettek
fel. Friss hír, így van, mérési adatok, de hogy így próbálták komplexen vizsgálni ezt a kérdést, mert tényleg nem, a Csernobil nem csak annyi, hogy most ott van a levegőbe. Meddig lesz ott? Mire száll le? Le tudom-e mosni? Meg tudom-e főzni? Kivihetem-e a gyereket? Most már szabad-e sétálni? Mi van a terhes anyákkal? Mi van a jó tabletta szedéssel? Tehát, hogy rengeteg olyan kérdést hozott be a 168 óra szerkesztőségére erre az első két hétvégére, ami valóban fontos, valóban lényeges, mérik a Magyarországra érkező rakományokat műszeresen, a teherautókat, a vonatokat, tehát hogy tényleg aktuális, fontos, informatív üzenetek hangoztak el, de hát ugye május 10-e volt az első. Május 1-én vonult át a radioaktív felhő, a legnagyobb mennyiséget utána következő esőzések kimosták mind a felszínekről, mind ugye a felhőből, tehát hogy 10-én már nem volt olyan nagy veszély. Ami még érdekes, hogy megint ugye a hírciklus mikor jelenik meg, a heti lapok viszonylag részletesen számoltak be ezekről a tudható információk, és ott már próbáltak magyarázatot is adni bizonyos jelenségekre, és amit említettél, a jövő mérnöke, ugye a Műszaki Egyetemnek a szakfolyóirata, amit ugye szakemberek olvasnak, vagy
Mind a huszan.
Igen, tehát hogy ebben a kérdéskörben releváns információkat adtak, és komoly számolások indultak, hogy akkor mennyi az annyi, hogy lehet ez veszélyes-e, mekkora a mennyiség, de hát nyilván ők is a műszaki tanács adataiból tudtak dolgozni, meg hát a saját mérő műszerük, mert ott is volt a Műszaki Egyetemen egy mérőállomás, ami folyamatosan ugye rögzítette a légköri adatokat. Tehát, hogy ez is ugye a körkörös nyilvánosság, hogy a nyilvánosságnak az eltérő szélességű körei, hogy amit nagyon sokan elérnek, az nem tud annyit mondani, ami a szűk szubkultúrák, vagy rétegek, vagy bizonyos olvasóközönségek, hallgatók meg hozzáfértek akár bővebb információhoz. És ugye nem beszéltünk még a televízióról, ami nagyon fontos, mert hogy... A televíziónak kimondottan a médiapolitika ugye a 70-es évektől kezdve, a 60-as évek második felétől kezdve nyíltan egy olyan szerepet szánt, hogy oké, a sajtó megírja a fontosat gyorsan, de hogy a tévé egészítse ki, készítsen háttéranyagot, éljen a vizualitás lehetőségével, tehát hogy ez egy ilyen nem titkolt szerep volt, mint médium felé ez az elvárás. És hogy azt látjuk, hogy a magyar televízióban nagyon hamar megindult a szándék, hogy itt azért menjünk terepre, hogy forgassunk, helyszíni riport készüljön, többféle szakemberrel interjúkat csináltak az újságírók, tehát nagyon erős volt arra a szándék, hogy ne maradjunk és ne a stúdióba, hanem valahogy mégis próbáljuk a közönséget tájékoztatni, de én azt találtam, hogy azért ez nem volt annyira kielégítő ez a tájékoztatás. Tehát, hogy az a vizuális plusz lehetőség, amit egy képkivágat, vagy egy plán tud adni egy elhangzott anyaghoz, az itt nem volt párban igazából. Tehát, hogy ugyanazok az információk hangoztak el, mint a sajtóban vagy a rádióban, és rengeteg műszert mutattak a kamerák.
Ezt akartam pont mondani, mert ez nagyon komoly képanyag kíséri ugye a kötetedet, és rengeteg ilyen kép van, amikor különböző méréseket végeznek különböző szakemberek, a réten, a tóban, a
tehenek mellett.
Tehát, hogy ez a fajta, hát nem tudom, milyen üzenetet erősít ez meg, vagy milyen félelmet kelt föl, de erre mindenképpen egy nagy vizuális hangsúlyt helyeztek, hogy itt a mérés az nagyon megy.
Igen, igen. Hát ezt ugye nézhetjük több oldalról. Mondhatjuk azt, hogy megnyugtatható lehet azt látni, hogy szakemberek, tényleg fehér köpenyes, klasszikus, az, ahogy a szakembert ugye elképzeljük, úgy jelentek meg, és ők is voltak valójában, tehát, hogy
nem eljátszották,
és nem az utcaemberét kérdezték, hanem tényleg hozzáértő embereket láttunk a képeken, de fogalmunk nem volt, hogy mit mérnek, mit csinálnak. Tehát gyönyörű közeli képek vannak arról, hogy egy hölgynek a jobb keze betesz valamiféle szűrő eszközt valami nagy gépbe, becsukja az ajtót, megnyom egy gombot, elindulnak a számok, és akkor ugye a néző nem kap semmiféle tájékoztatást, hogy azok a számok jók, ha magasak, vagy alacsonynak kéne, mennyinek kéne lenni.
Mit
mérünk? Ez a levegő, ez egy tej minta, ez egy zöldség minta, egyáltalán miről van szó, és nagyon-nagyon sok ilyen van. Tehát annyiféle műszert bemutattak a Magyar Rádiónak az anyagai, hogy tényleg járatosak voltunk már mindenben vizuálisan, de hogy tényleg mi történik ott, és az én, mint lakos, vagy mint a aggódó anya, vagy szülő, vagy bárki, rám nézve ez milyen üzenet, az tulajdonképpen nem hangzott el. Az, hogy mérnek, az persze elhangzott, meg nem növekedett számottevően a sugárzás, most már csökken, most már jelentősen csökken, vagy stagnál, tehát hogy ez is olyan ténylegesen nem egy, igen.
De hoztál olyan interjúkra példát is, és aztán átmegyünk majd a podcast felületre, amiben azért azt mondatták ki szakemberekkel, intézmények, hivatalok vezetőivel, hogy mondják ki, hogy nincsen semmilyen vesz, hogy ez csak ilyen párbeszédet is idő, hogy akkor ugye ez egy teljesen fölösleges aggodalom, de akkor kimondhatjuk, hogy ez nincsen mit aggódni. Tehát, hogy azért ez is egy komoly központi üzenet volt, ha jól dekódoltam.
Igen, voltak ilyen, hát most,
hogy
ezek ilyen...
A jó tabletát is említetted, az is ilyesmi volt, hogy van sok,
alapvetően
de nem kell szedni.
Alapvetően három dolgot tűzött a média a napirendre. Az egyik az, hogy nem kell jó tablettát szedni, sőt, ha sokat szedünk, az veszélyes. És ugye ennek megvolt a genetikus szakértő, aki ezt időről időre mindig ugyanaz az egy ember, elmondta, hogy miért, kismamák, stb. Egyébként is veszélyes, gond lett belőle. A másik fontos előírás az volt, hogy csak ellenőrzött tejet vásároljanak a lakosok, csomagolt tejet, vagy újra feldolgozott tejet, például sajtot, tejport, ilyesmit, mert hogy az tudott dolog volt, hogy legeltetési tilalmat rendeltek el nagyon korán május 1-én, és az tudott dolog volt, hogy bekerül az emésztőrendszerébe a tehénnek, kiválasztódik a tejben ez a radioaktív szennyeződés, és a tej is szennyezett lesz. Tehát, hogy ezt így tudtuk, vagy tudták akkor az emberek, és ugye ez volt az üzenet, hogy nagyon figyeljenek arra, hogy megfelelő ellenőrzött tejet vásároljanak. A harmadik pedig az volt, és mind a három nagyon sokáig unásig ismételt információ volt, hogy a nagylevelű zöldségféléket bővízzel alaposan le kell mosni. De szó szerint minden egyes tájékoztatásban ez volt benne. Na de azt nem kapott a lakosság arra vonatkozóan információt, hogy mit jelent az, hogy alaposan lemosom, meddig mosom, dörzsölöm, áztatom, forralom, meleg vízzel, hideg vízzel. A nagylevelű zöldségfélé, oké, de a primőrökkel mi van, a gyökérzöldségekkel mi van, ami ugye lefelé van a földbe, lefelé ment a sugárzás, vagy csak a felületre ült ki? Mi van a gyümölcsökkel a fákon? Ugye tavasz van, azért már vannak zöldségek, gyümölcsök, amiket úgy fogyasztanának az emberek. Szóval, hogy egy csomó mindenre nem kaptunk választ. És kellett volna, hogy választ kapjunk. Ehelyett ugye például a Magyar Televízióban ilyen érdekes riportok jelentek meg, vagy interjúk, hogy de mondjuk el, hogy a WHO telexe most érkezett, és átnyúl a riporter a nyerőt, itt ugye azért már szakmai kérdések is felmerülnek, és a kezébe adja azt a telexet, hogy akkor olvassa csak fel, és benne van, hogy már a WHO is visszavonta a legfontosabb megszorításokat, meg már lehet legeltetni az állatokat. Szóval, hogy igen, ez a mondjuk ki, hogy nincsen veszély, de egyszerűbb lett volna bővebb tájékoztatást adni.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió verziója. Boldog Dalma volt a vendégem, médiakutató, a Budapesti Gazdasági Tudomány Egyetem kommunikációs tanszékének adjunktusa, aki Csernobilról írt könyvet, és erről beszélgettünk bővebben. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió verzió ér most véget. Akit mélyebben érdekel a Kádárkor médiája és a Csernobillal összefüggő sajtótájékoztató, az jöjjön tovább velünk, mert ott folytatjuk a beszélgetést Dalmával, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.